60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, Somogyi Ágnes, a mai adás szerkesztője vagyok. Ezt a műsorunkat is archivált anyagokból válogattuk, bizony nagyon hiányoznak a személyes találkozások, beszélgetések, de hogy a régi módon tudjunk dolgozni, arra még várni kell. Lépten nyomon halljuk, hogy van pozitív hozadéka is ennek az időszaknak. Az biztos, hogy a veszélyeztetett korosztály több figyelmet kapott nem csak a családban, de a társadalomban is. De emellett gondoljunk csak a digitális technikára is. Milyen sok kritika érte a károsnak ítélt befolyása miatt. Most viszont hálásak vagyunk, mert fejlettségének köszönhetően folytatódhatott az oktatás, sokan dolgozhattak otthonról, az idősebb korosztály egy része most jött rá, hogy könnyen megtanulható az online ügyintézés, egyszerűbb a kapcsolattartás, és még kulturális élményhez is juthat. Kicsit hazabeszélek, mert a civil rádiót is csak interneten hallhatják. És reméljük, egyre többen teszik majd ezt. De nézzük, mi is ma a kínálatunk. Először egy grafikus művész mesél az alkotás öröméről. Majd egy valamikor közkedvelt írónkra emlékezünk. Ellátogatunk egy kozmetikai szalomba, bemutatunk egy különleges hobbit, és zárásul pedig egy kis történelem a pénz témájában. Válogassanak kedvükre, kellemes időtöltést kívánok! Az első interjú 2016-ban készült. Remélhetőleg az interjú alanya ma is jó egészségnek örvend, és az eltelt idő alatt megőrizte alkotó kedvét.
Tudták, hogy az egyperceseket nem csak olvasni lehet, hanem nézni is? Következő beszélgetésünkből megtudhatják, hogy Ligeti Zsuzsa Örkény István után szabadon kiadta az Egypercesek című grafikai gyűjteményét.
Ha az ember nyugdíjas lesz, nem ér rá semmire, mondta Ligeti Zsuzsa, grafikus. Hogy van ez, Zsuzsa? 60 éves kor után kezdünk ráérni? Te történetesen mire érsz most rá, ami nem jutott eszedbe ezelőtt 40 évvel?
Azt hiszem, az arányok változtak meg. 40 évvel ezelőtt is jártam koncertre, most is csak többet. Akkor is rajzoltam kicsit másmilyet, másképpen, ahogy a munkámhoz kellett. Most másképpen.
Mi volt ugyanaz a munkád?
Tanítottam. Tanítónéni voltam, aki tisztantárgyat tanít.
Igen.
Mindent, többek között rajzot is, éneket is, testnevelést is. Azelőtt többet kirándultam. Tehát minden hétvégén valahol elmentünk. Az év 52 vasárnapjából 53-on kirándultam. Akkor csak a saját gyerekeimet kellett terelgetni, a hármat, most van 11 unokám. Akik közel laknak, 10 percet tőlünk, az pedig hát évítem óvodába, vagy bölcsödébe, vagy hoztam minden nap.
Jó, térjünk hát vissza a grafikára.
A mostani grafikus munkám, vagy kedvtelésem, az kifejezetten az utazásokhoz kapcsolódik. Tehát valahova el kell menni, akkor bekészítem a tollat, ceruzát, papírt a táskámba, és útirajzoknak hívom őket.
Hogy egy kezdődött, letetted a fényképezőgépet?
Hát, földobta a talpát a fényképezőgép, de én megemlékezni akartam. Amit lerajzolok, arra sokkal jobban emlékszem. Nagyon biztatott Finta József, mikor látta rajzaimat, hogy ezek olyanok, amik akkor tesszük magunkévá igazán, részleteket figyelünk meg, kiragadunk pillanatokat. Ezek nagyon fontosak. És aztán a környezet is fölfigyelt erre, és valahogy kialakult ez a műfaj, amiben majd, hogy nem egyedi vagyok, nagyon kevesen csinálják ugyanezt.
kiállításaid vannak, voltak. 2015-ben külön díjat kaptál Nemzetközi Miniatűr Fesztiválon Kaposváron, azután részt vettél a Műcsarnok által rendezett kiállításokon, az itt és most katalógusban is benne vagy. Ráadásul nagyon szép dolog, hogy segítesz olyan intézményeket, akik anyagilag nem állnak még a topon. Vojnovics Villa például.
Igen. Borzasztóan szeretem a villába folyó tevékenységet, ahogy ez a család egy olyan hihetetlen helyszínt hozott létre és hangulatot, ami utolérhetetlen, az egyedi szín volt Budapesten. De teljesen magukra vannak hagyva. A kultúra sose tartotta el magát, most se, tehát nagyon nehezen jön össze egy estének a estéhez szükséges anyagi háttér, és itt próbáltam segíteni. Kiállítom a kis rajzokat, nincsenek bekeretezve, tehát csak kasírozva vannak, vagy paszpartúzva, és azt mondja, aki támogatja a Villát, az választat egyet. És akkor viszik, mint a cukrot, és a Villának a bevétele, mint támogatás nő.
Tanultad igen. Valamilyen iskolába a grafikát, vagy...
Hát ezt nem iskolának lehetne nevezni, én a főutcai Ferenci körbe jártam rajzolni, általános iskolás korom óta egészen 19 éves koromig, ott Huzsica Lajos volt a tanárom, aki nagyon keményen megtanított rajzolni. Ott az első 3 hónapban csak Sámit rajzoltam, először egyet, aztán kettőt, aztán hármat egymásra rakva, a kockákat rég nélkül, akkor szobrokat, fejeket, és csak utána, egy fél év után eresztettek be a nagy terembe, ahol mindig volt modell, minden nap, ahol állandóan korrigáltak. Nyáron pedig vittek bennünket akkora leszni, rajzolni, festeni, ide-oda-amoda. Ott is voltak kiállítások, és ott hát próbálgatta az ember a szárnyát.
Ez volt az alap. Ez utána eltelt 40-50 év.
Azért volt közben a 3 év tanítóképző intézet, ahol nagyon keményen tanítottak bennünket megint rajzolni, más módon, tehát ott arra készítettek föl, hogy a gyerekek számára hogyan lehet, illetve hogyan lehet tanítani.
Hogy tanítottál rajzzal?
Először is hagyni kell a gyereket szabadon működni, csak éppen jó ötletet kell adni hozzá. Tudom, hogy egyedül állok azzal a gondolatommal, hogy nem hatalmas papírt kell adni a gyereknek, hanem picit, a 6 évesnek, amit meg tud tölteni. Mert a gyerekek nagy része nem tud mit kezdeni azzal a hatalmas felülettel. Viszont ha adok neki egy ilyen 10x10-es kis lapocskát, azon azt betölti. Persze adok én nekik nagyobb papírt is időnként, és megtanítom őket, hogy hogyan lehet mintát adva, hogy hogyan lehet azt betölteni. Mert a tehetséges gyerek persze igen, tehát a gyerekeink nagy része nem olyan. Viszont meg kell tanítani erre a kifejezési módra. Ott rengeteg színt használtunk, rengeteg és olyan ötletekkel előállni, amivel akarjon alkotni. Megindítja a fantáziáját. Nagyon szerettem, hogy zenére rajzoltak. Akkor ugye nem volt külön téma, hogy mit hall ki a zenéből, és csodálatos dolgok születtek. Megtanítottam őket arra, hogy mit kell a valóságból megfigyelni. Tehát egy lapból kivágsz egy ilyen kis négyzetet, vagy téglalapot, és azt vezesse maga előtt, hogy mi az, amit érdemes megfigyelni belőle, az a kicsi részlet. Hiszen a világ az hatalmas körülöttünk, és neki észre kell vennie azt. Tehát persze másként kell egy 6 évessel benne, és más egy 10 évessel, vagy nagyobbacskával. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, de roppant élvezetes.
Hogy találtál rá a kiállítási lehetőségekre? Jött, adódott, vagy javasolták?
Először baráti kör javasolt, vagy pedig egy ilyen képzőművész alkotókör, akinek saját kiállítása volt. Aztán én is kerestem, amikor már meg sikere volt, akkor kerestem a lehetőséget, vannak pályázatok, amire be lehet adni képeket, és így módon csoportos kiállításon lehet részt venni, és aztán hát a kedvencem, amikor a 3 gyerekemmel szerepeltem együtt egy kiállításon, ugyanis a legnagyobb lányom kerámikus lett. A középső az belső építész, műemlék rekonstrukcióval foglalkozik, és vannak fantasztikus rajzai a középkori síremlékek rekonstrukciójáról. A kisfiam, most már is elmúlt 40, az pedig farag. Ő ugyan hangtechnikus, de farag szabad idejében mindenfélét. Ha a fához jut, akkor abból valami lesz.
Akkor a tehetség öröklődik?
Hát úgy látszik, igen. Remélem, hogy az unokák közt is lesz.
Már könyved is jelent meg.
Hát ez önszorgalom. Rátaláltam az Underground kiadóra, egy fapados kiadó. Nem túl nagy pénzbefektetéssel ki lehet adni könyvet, és csak annyit nyomnak belőle, amennyire igény van, tehát megrendelés érkezik, azt ha egy példány is, két nap alatt már szállítják.
Örkény a konkurenciád ezek szerint.
Hát mindig hivatkozom rá, hogy örkény után szabadon lett az egy percesen.
Mert a könyvet címe egy
percesek. Mert ezek a rajzok valóban egy perc alatt készülnek, türelmetlen vagyok, nincs hozzá ahhoz kedvem, türelmem, hogy én ott leüljek és hosszan rajzolgassak, hanem kiválasztani azt a legjellemzőbb vonalat, a legkevesebbel, legrövidebb idő alatt vissza tudjam adni azt a benyomást, azt a hangulatot, ami ott megragadott.
Tehát a nyugdíjas léttel nem fejeződik be az életünk?
Nem, már több szabadidőd van, az előtt kell mindig az ember, jaj, csak még ezt is, meg azt is, mert az iskola, ugye az egy olyan, mint a gázok, minden rendelkezésre álló helyet kitört. Az emberek volt családja is, és sose tudtad, hogy most hol engedjél az egyiknek vagy a másiknak. Hát most az iskola mind olyan megszűnt. Persze az a nyugdíjas lét azért az nem egyik napról a másikra történt. Valóban a tanévzáráskor hazamentem egy nagycsokor virággal, és azóta nyári szünet van, de én még szakértőként nagyon sokáig dolgoztam, csak most már 70 évesen mondtam, hogy nem vállalok már semmit.
Kedves hallgatóink, Ligeti Zsuzsát hallották, aki ugyan 70 évesen már nem vállal semmit, de megjelent a könyvecske, az egypercesek, Ligeti Zsuzsa grafikáival. Forgassák, nézegessék, gyönyörködjenek benne, és várjuk a következő kötetet. Ámen Zsókát hallották.
Ígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor.
Beszél majd az utókor.
Kiről?
A doktor buborról.
Milyen jó, hogy vannak olyan értékekre érzékeny emberek, akik felfedeznek már-már feledésbe merült alkotókat, műveket, és azt a megfelelő fórumon meg tudják osztani másokkal. Egy 2019-ben készült beszélgetést hallhatnak.
Bizonyára sokak számára ismerős ez a dal, a Dr. Bubó dala, de talán kevesen emlékeznek arra, hogy ki is írta valójában. Méltatlanul felejtettük el Romhányi Józsefet, aki a saját bevallása szerint rímhányó Romhányi volt. De szerencsére akad olyan, aki felkarolja az ő emlékét és a munkásságát is, és egy nagyszerű irodalmi estet szervezett Kovásné Márta. Hol is vagyunk most?
Jelenleg a Kasztagréti Szent Angyalok templom kávézójában ülünk, és amiről beszélgetünk, az az előző irodalmi klub, az itt működő Szent Gábriel Irodalmi Klubnak a témája. Rimhányó Romhányi verseivel köszöntöttük ezt az évet. Hihetetlenül könnyed, intelligens humor lengi át az ő verseit. Ő ezekben azokban az ismert állatverseiben azért sok mindent gondolatot belebújtatott emberekről is. Érdekesség, hogy általában a TV sorozat alapján ismerik fel a Dr. Bubót, de tulajdonképpen Romhányi József ezt könyvként írta meg először, és könyvként is jelentette meg, és utána készítettek belőle egy TV rajzfilm sorozatra alkalmas forgatókönyvet.
És ezt látta könyv alakban is? Még én ezzel soha nem találkoztam.
Igen, hát sajnos az a másik nagy fájdalom, hogy az ő könyveit szinte egyáltalán nem adják ki újból. Én a gyerekemnek én annak idején rongyá olvastam a Bömbi könyvet, ami szintén Romhányi Józsefnek a mesekönyve. Ma eltűnt a könyves polcokról.
Mit kell tudnunk Romhányról?
1921-től 1983-ig élt. Ez azért érdekes, mert már a rendszerváltozást nem élhette meg, sajnos. És ez alatt, az idő alatt ő volt az, akit az Acél Endre féle kultúrpolitika engedett, de sosem díjazott. Halála előtt pár hónappal kapott érdemes művész kitüntetést. Hát elég fájdalmas volt neki, hogy ez az élete utolsó időszakában jutott el hozzá.
Nem írónak készült.
Nem bizony. Ő zenésznek készült, zenei pályára készült.
Hát innen akkor ez a ritmusos, rímes,
dallamos rímek, igen. De egy új balesete folytán le kellett mondani a hangszerezenéről, és akkor énekszakon végzett végül is.
Foglalkozott is énekléssel?
Hát ő énekléssel nem foglalkozott később, viszont nagyon sok zeneművet fordított. És hát ahhoz, hogy ezek ilyen bravúrosan sikerüljenek, ahhoz az ő zenei képzettsége a költői vénája mellett nagyban hozzájárt. Ő fordította le a Johann Strauss Denevér című operettjét, ami hát nagyon nagy siker, szóval egyik legjobb fordítása a műnek. Aztán Offenbach Orpheus az Alvilágban című operettjét fordította, Ábrahám Pál Bála Szabolyban című operettjét, de voltak opera librettók is, amiket fordított.
Zenét nem írt.
Zenét nem szerzett. Ellenben például ő írta a Szárnak a darvak című filmben a betétalnak a szövegét.
Később tudta kamatoztatni ezt a zenei műveltségét?
Hát ő csak fordított.
Ja, ő csak fordított,
de ami még nagyon érdekes, hogy a Weber Macskák című műzikeljének is ő írta a magyar szövegét, és tulajdonképpen nem ő kapta volna meg ezt a fordítást, de nem boldogultak vele. És így Romhányihoz került, aki hát egy csodálatos fordítást készített. Az operák közül Gluck Orpheusát, Rossini Órigrófját, Karl Orff Okoslány című operáját fordította, illetve írta a librettót, de ő szerezte Ránki György Muzsikus Péter című operájának a szövegét.
És meg tudott élni valamiből?
1951-től a Magyar Rádió dramaturgjaként dolgozott, 57-től az Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság művészeti vezetője volt, később pedig 60 és 62 között a Magyar Televízió szórakoztató rovatának művészeti vezetője. 62-től haláláig pedig a Rádió Zenei Főosztályának a dramaturgja volt. Ő nagyon jó konferencié is volt, tehát járta az országot, akkoriban divat volt a haknizni, és a különböző nagyobb művészek, előadó művészek járták az országot, és egy este akár 5-6 helyen is felléptek. A fellépések között, ha nem volt egy kis szabad idő, akkor a konferenciának kellett kitölteni ezt az időt, és Romhányi ezt kiválóan művelte. Tulajdonképpen nem fűzött hozzá sokat az előadáshoz, de ragyogóan elmondott egy-két állatversét, amivel óriási sikere volt, annyira, hogy beszélték, hogy előfordult, hogy a nagyművésznek várnia kellett, mert a közönség nem engedte le a színpadról. Tehát neki ez volt az élete és az öröme.
Térjünk vissza erre az estre, ami egy nagyon sajátos hangulatú est volt. Tulajdonképpen az egész klub, meg a klub tagjai is megmozdultak. Ez mindig így zajlik?
Igen. Tulajdonképpen az irodalmi klubunk 2011. februárjától működik. Akkor volt egy Vas Albert felolvasói est. Akkor mindenki hozott magával Vas Albert idézetet, amit fel akart olvasni. És ez annyira jól sikerült, hogy akkor elhatároztuk a folytatást.
Hány tagja van a klubnak?
Indultunk olyan 25-30 fővel, és most jelenleg ott tartunk, hogy 70 széket tettünk le a múltkori esten, és azt hiszem, hogy mindegyiken ültek.
Tanúsíthatom, hogy igen, szűkösen voltunk, de annál közvetlenebb.
Igen, először úgy volt, mondom, hogy ahogy hogy hozták az emberek a olvasnivalót, aztán átalakult valahogy ez úgy olyan módon, hogy mint klubvezető készítek egy programot, az általam összegyűjtött adott témában vagy adott költőről összegyűjtött verseket kiosztom. Van egy 30 fős állandó törzsgárda felolvasói gárdánk. Őket már annyira ismerem, hogy az tulajdonképpen az ízlésüknek és a képességeiknek megfelelő verseket tudok nekik adni, és ez jó.
Nagyon megható volt, én egy 91 néhány éves néni mellett ültem, aki egészen addig, amíg sorra nem került, teljesen átlagos idős néniként viselkedett, és eszembe se jutott volna, hogy egyszer csak fölpattan, előkapja a papírját, és fennhangon olvas valamilyen részletet. Nagyon megható volt.
Bernhardné Mária, és ő most 100 halombattála. És onnan jár az irodalmi klub.
Fantasztikus elszántsága.
Olyan csodálatos magyar tanárnő volt, úgyhogy ő nagyon értékeli a szép verseket, szép műveket, és csodálatosan tudja elmondani, felolvasni.
Igen, ez egy sajátos műfaj. Én nem is találkoztam még ilyennel, hogy ennyire interaktív egy előadás.
Igen, én is örülök, hogy ez így alakult, és annak is nagyon örülök, hogy tulajdonképpen egyre többen szólalnak meg. Tehát az elején volt 11, a leges alkalmat 11 ember jelentkezett.
Vas Alberten kívül kiket szólaltattak még meg?
Hát a múltkori, a Romhányi estünk volt az 55. rendezvény.
Ezért hány éve működne?
9. éve. Igen, 8 éves születésnapunk volt, és a 9. éve, és az 55. rendezvény volt ez. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon sok, Vas Albert többször is volt, volt Petőfi, volt Arany János.
Gondolom, mi fordulókhoz kapcsolódva, igen.
Igen, most már leginkább ahhoz kapcsolódunk. Az év első felében mi választjuk, és az év második fele általában az évfordulós költők, és ez azért van, mert most már 3 éve, azt azért mondhatom, hogy Újbuda önkormányzatának kulturális pályázatától kaptunk egy kis anyagi támogatást, és ez az kivéve az évfordulós rendezvényeink megünneplésére.
És milyen terveik vannak?
A Magyar Népmese napja lesz szeptember 30-án, és most már 15. alkalommal ünneplik országosan a Magyar Népmese napját, és ezt szeretném összekötni most Benedek Elekkere való emlékezéssel.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. A Szent Gábriel Irodalmi Klub vezetőjével, Kovácsné Mártával Torda Judit beszélgetett.
Hallgassuk meg Romhányi József előadásában a Szó testamentuma című verset.
Egy szó beszorult a hokkedli lapjába, ráült a szakácsnő százszor is napjába, és jött a baj csőstül, még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, végül hát megírta e testamentumot. A nagy hárvas szegrényt, mely koromszín ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyász hét letelt, s férhez venne ismét, ne maradjon jussa tőlem, csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszegrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet. Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett, s lezabi petézett, kinnéljen eztán a szemétládában kegyelem deszkán. S végül az anyósom megérdemli nagyon, rá a vadonatúj szép csőbútort hagyom.
Most pedig betérünk egy kozmetikushoz, egy 2018-as interjú segítségével. Egy férfi a szépségszalonban olyan, mint az elefánt a porcelánboltban, gondolhatnánk. Meglepő, de nem így van.
Kedves hallgatóim, gyakran sétálok a Lágymányos utcában, és elmentem egy portál előtt, és ki volt írva, hogy szépség, élmény, érték neked. Láttam egy nagyon szép fehér indiai paravánt, de nem tudtam mögötte mi van. Aztán körbenéztem a táblán, láttam ki van írva, hogy kozmetika. És akkor megjelent fehér ruhában egy fekete hajú, nagyon szép lány. Bejöttem, és elkezdtem beszélgetni a hölgyel, akit úgy hívnak, hogy Csányi Tamara. Mikor nyílt ez a kis bolt, amit idáig nem vettem észre, hogy került ide, mikor kezdte ezt a pályát?
2,5 éve nyitottam meg a kozmetikát, és 7 évvel ezelőtt kezdtem el a szakmában tevékenykedni.
Látom, ki van írva a különböző kezeléseknek a választási lehetősége. Ami engem érdekel, ez a mély hámlasztás. Ez kinek ajánlja, hogy kerül ide a beteg ilyen szempontból, hogy ezzel a kéréssel jön, vagy ön meglátja az arcot, és akkor ajánlja a különböző kezelési módokat.
Igen, általában 40 éves kortól szoktunk javasolni mélyhámlasztásos kezeléseket. Mélyhámlasztásos kezelésen belül is kettőt tudunk megkülönböztetni. Az egyik az a zöld peeling, amit 32 gyógynövényből álló kezelésnek nevezünk. A másik pedig szalicilsav tartalmú, illetve gyümölcsavakat tartalmazó hámlasztásos eljárás. A zöld peelinget inkább 40 éves kortól, míg a gyümölcsavas hámlasztást már 13-14 éves kortól, vagy termelődés csökkentés, pattanásos, miteszeres bőrök esetében javasolhatunk.
Beteg, vagy a paciens, milyen következményekkel kell, hogy számoljon egy ilyen kezelésnél?
A zöld peelinges kezelés során minden vendéget figyelmeztetünk arról, hogy nagyjából egy ilyen 3-4 napos regenerálódási folyamaton megy keresztül a bőr. Vízzel 2 napon keresztül egyáltalán nem is érintkezhet a bőr, és nagyon-nagyon oda kell figyelni mindkét kezelés esetében a fényvédelemre. Tehát közvetlenül nap nem érheti egyáltalán a bőrt, és kifejezetten csak téli szezonban, október végétől március elejéig szoktuk alkalmazni ezt a technikát.
Gyakorlatilag nem nyúlhat hozzá otthon, nem érintheti víz. Utána észreveszi, hogy leámlik ez a felső bőrréteg, és teljesen egy új, sima arcbőr keletkezik alatta?
Igen, tulajdonképpen a második nap után kezdi el észrevenni a páciens a hámlásos folyamatnak a felerősödését, és körülbelül 4-5 nap után éri el azt a pompáját a bőr, amikor már teljesen sima, és ezek az apró pici elhalt hámsejtek teljesen leváltak a bőrről.
Itt manuálisan a paciensnek nem kell hozzányúlni a saját arcához, hogy a hámlást elősegítse, vagy ez magától leperek?
Van egy speciális tonik, amit utóápolásként szoktunk adni minden vendégnek a zöld peelinges kezelés során, és ezzel, egyedül ezzel a tonikkal lehet a bőr hidratáltságát szinten tartani, addig, amíg az utóápolás, tehát a 4 nap után következő utóápolást itt a kozmetikában el nem kezdjük. És természetesen, amikor eljön a vendég, akkor itt átradírozzuk, peelinggel, egy kisebb, lágyabb szemcsés peelinggel átradírozzuk a bőrét, utóápolásnak pedig masszást és ultrahangos mélyhidratálásos kezelést alkalmazunk.
Gyakorlatilag ez a kezelés mennyi időt vesz igénybe? A hámlasztás megkezdésétől kezdve, utána visszatér a vendég, mondjuk napok, hetek.
Első alkalommal, amikor eljön hozzám a vendég, zöld peeling esetében nagyjából egy 45 percet tölt itt a vendég, előkészítjük a bőrt, nagyon-nagyon fontos a sterilitás, hogy nagyon-nagyon tiszta környezetben történjen a kezelés, és 4-5 nap múlva tér vissza, akkor pedig egy ilyen 1 órás intenzív sejtregeneráló, mélyhidratáló kezelésben van része a vendégnek. Míg mondjuk a gyümölcsavas hámlasztás esetében ilyen 35-45 percet vesz igénybe egy kezelés, ez már nem feltétlenül igényel utóápolást, itt is nagyon-nagyon fontos a fényvédelemre való
odafigyelés. Ezt 40 és 60 év közötti emberekre, nem, vannak férfiak is, akik önnek nyilvánvaló,
igaz? Igen, férfiak is.
Tehát 60 év fölött bejön a vendég, és szeretné, és sima legyen az arca. Ezt a módszert általában nem szokta javasolni. Mit javasol ezeknek a vendégeknek?
Én elsősorban vagy egy intenzívebb izomtónust növelő masszázs technikát szoktam javasolni a vendégeknek, vagy például tűnélküli mezoterápiás kezelést, ultrahangos méhhámlasztást. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy a kollagén szintézist és az elasztin szintézist növeljük a bőrben, az érharétegben, és ennek megfelelően szoktunk kezelés és terápiát javasolni a vendégeknek.
Most bejön a vendég, leülteti, megkérdezi, mit szeretne, látja az arcot, a bőrt, a nyakat, és önben föltámad rögtön egy ötlet, hogy mit tudnék ezzel az arccal kezdeni?
Természetesen.
És általában elfogadják a vendégek az ön javaslatait?
Én elsősorban mindig azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy mondják el, hogy mit szeretnének, és hogy mi a vágyuk, milyen kezelést csináljunk, de a legtöbben egyébként rám szokták bízni, vagy meg szokták kérni, hogy mondjam el, hogy milyen a bőrképük, milyen a bőrtípusuk, milyen diagnózist látok, és ennek megfelelően állítsak össze egy kezelést, de mindig konzultálunk, de úgy soha nem csinálnék semmit, hogy a vendégről ne tudna.
Az én kedves feleségem is ide jár, és nagyon meg van elégedve, de mindig előre, nagyon előre kell időpontot kérni, mert tele van állandóan ez a kis kozmetikai szalon. Ez egy külön öröm, gondolom. Ennek visszatérő vendégek sokasága azt jelzi, hogy nagyon meg vannak elégedve magával.
Igen, hát remélem. Nagyjából egy ilyen 4-6 heti rendszerességgel szoktak általában visszatérni a vendégeim, és aki itt jár, általában a kezelés végén már kéri is a következő időpontot.
És jönnek úgy is, hogy az XY ajánlott, hogy milyen csodálatos dolgokat végzett vele.
Nagyon-nagyon sokan betérnek az utcáról, és egy-egy kisebb kezelés alkalmával megismerkednek velem, és utána már sokkal nagyobb bizalommal, sokkal nagyobb kedvel fordulnak hozzám nagyobb kezelések igénybevételére.
Mondták már magának, hogy nagyon empatikus?
Ó, hát köszönöm szépen.
Mert a kedves feleségem is azt mondja, hogy ahogy beszél meg, ahogy fogadja a vendégeket, az már egy magában egy élmény, az egy fél siker, fél gyógyulása beteg számára.
Hát köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szakmám az nem csak a szépségről, hanem nagyon-nagyon nagy hatással a lélekről szól.
Ezt szerettem volna magától hallani, mert én is a beszélgetés során ezt érzem, hogy nagyon empátikusan közeledik az emberekhez, és a szakmáján keresztül tényleg a lélekhez akar eljutni. Itt látom a felszereltséget, itt komoly gépek vannak. Ezek mihez szükségesek? Egyről, kettőről itt azért említsen egy pár szót.
Természetesen vannak méhhámlasztó, sejtregeneráló gépi eszközeim, vannak fertőtlenítő, pórus összehúzó eszközeim. Van például krioterápiás készülékem, ami sejtregenerációs folyamatokat segíti elő a bőrben. Nagyobb kezelőfej esetében, ami nekem jelen esetben nincsen, dermatológiákon különböző sebészeti beavatkozások után szokták alkalmazni viszérpanaszokra, illetve különböző vénás problémákra. De én kifejezetten rozáciára, hajszálértágulatok csökkentésére szoktam használni, illetve az arctisztításos kezelések után pórus összehúzás segítségére és sejtregenerációs folyamatok növelésére szoktam alkalmazni. Van egy tűnélküli mezoterápiás készülékem, amivel egészen a sejt szintekig lehet hatóanyagot lejuttatni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy orvosi tisztaságú hatóanyagokat alkalmazzunk, és ennek is nagyon-nagyon magas a sterilitása, tehát nagyon-nagyon figyelni kell a kezelés során is, hogy steril közeget teremtsünk, illetve a kezelést követő egy-két napban a vendégnek az otthoni utóápolásnál is nagyon figyelni kell erre.
Hát Tabarra nagyon sok érdekes dolgot mondott el, és hogy ezen nem a reklám helyes, csak annyit mondhatok, hogy valaki végig sétál a Lánymenyes utcán, és meg szeretné találni, magát biztos meg fogja találni. Én megköszönöm a beszélgetést. Sányi Tabarra, kozmetikussal Meskó Bánk beszélgetett.
Köszönöm.
Jól megválasztott hobbi nem pusztán jó időtöltés, gazdagít ismeretekben és érzelmekben is. De mivel is foglalkozik Breki bácsi? 2017-ben találkoztam vele, és állítom, hogy Magyarországon neki van a legkülönlegesebb hobbija. Zuglóban egy lakótelepi garázsban egy csodavilág fogadott. Egy igazi béka otthon. Az otthon gazdája...
Breki bácsi, mindenki csak
Breki
ők, mert...
Breki bácsi.
Klein Károly.
Nézzünk szét, mert itt minden a békákról szól. Mi az, amit a legfontosabb elmondani?
6200 fajta béka létezett a világban, jelenleg már csak 3100 létezik, tehát a béka mentés ez is bele tartozik az ökóba, mert az is meghatározó, hogy több száz szúnyogot megeszik percenként.
Fontos láncszem a béka ebben a biológiai körforgásban, és itt milyen fajta békát ment akkor mondjuk?
Itt unkabéka fajta van csak nálam.
Ez nálunk honos?
Nálunk is létezik, igen, ők Ázsiából vannak.
Nagyon jó nevük van.
Onnan származik, hogy ugatos béka, nem brekegnek, mint az általában a többi béka, hanem azt mondják, hogy unk, főleg amikor szex időszak van, vagy barátkozási időszak van, akkor adják ki ezt a hangot. Amikor a fiú fiúval találkozik, vagy lány a lányal, akkor azt mondja, hogy prrrr, menj innen.
Külsőre írjuk már le, hogy néz neki.
Általában zöld a hátikója, nagyon gyönyörűen ki van manikűrözve a praszlia, ugyanaz a sünyő, mint a hasi része. Vagy vörös, vagy sárga hasonunkkal létezik a hasikájánál. Mindegyiknek meg saját mintája van. Mindegy.
Akkor ez a személyiségjegyük.
Igen.
Miért színes a hasa az unkabékának?
Aminek színes a hasa, az mind mérgező.
Mérget termelnek?
Igen, avval védekeznek, igen. Saját tapasztalatom szerint is termelnek, mert én is rosszul láttam az elején tőle. Úgyhogy,
tehát megfogni nem érdemes.
De meg lehet fogni, mert én meg szoktam őket fogni, már kézzel, csak utána meg kell mosni. Igen. Mennyi színesebb, mint ahogy nálam is van, hogy van nagyon gyönyörű a hasi színe. Őnekik nagyon erős a méreg tartalmuk most már, mert ugye én 15 éve lassan, hogy nálunk laknak. Egy kutatóintézet megtalált engem, most egy pár évig a új szörötteket mind felajánlottam kutatási célra. Megörült neki a professzor, amikor meglátta őket, meg megvizsgálta, hogy jó lesz, mert egy különleges kutatáshoz kellett, és mondta, hogy hát ez háromszor erősebb az a tartalom, ami van bennük, mint ami az eredeti hazárban, mert ugye szaporítani tilos fogságban. Az elmúlt évben kb. 100 békáról vetítve 1300 bete született.
És mit csinál a petéktel?
Hát én kivettem, és akkor nem engedtem meg kifejlődni.
Jaj, szegény kis békák.
Hát szexelni szabad, de gyereket nem, mert ugye szociális háttér nem bírja. Ez elég sok munka, 1000 petét kiszedegetni egyenként.
Ez az időszak mikor van?
Márciustől egészen majdnem októberig. Attól függ, hogy telelnek, hogyha hűvösebb helyiségbe teleltetem őket, tehát 15 fok alá lemegyek, akkor tavasszal nagyobb a szaporulat. 22 fokrán teletetném őket, akkor nem nagyon lenne szaporulat.
Tehát kell nekik egy nyugalmi időszak.
Igen, igen.
Hogy néz ki az ő otthonuk?
Vízes helyet szereti, ezért akvaterráriumokban van. Nem árt nekik a speciális világítás, ami kimondottam, mondjuk ilyen napfényportló izzók vannak benne, ami elég drága, de mindegy, mindent a Breki kér. Ez volt az első terrárium, amiben voltak a békák fenn a lakásban.
A lakásban kezdődött.
Igen, a lakásban kezdődött el az egész bűncselekmény.
És hát ez egy óriási terrárium, ez hát
ez egy nagy háziter körül van. Hát van egy háttér, ami saját kezdőleg készítettem, van benne egy vár. Ez szemenként van kavicsból kirakva.
mint a mozaik.
2007-ben itt volt David Attenborough az Alföldön, egy kongresszusom, és ott 2008-at kinevezték a béka évének, és 2008-ra rengeteg békát meghagytam. Egy nagyon nagy család lett, és hát ahol meg már valahol menni kellett, és így jött az az ötlet, hogy ha már ilyen sok breki van, akkor elkészítek egy ilyen béka otthont, nem csak a saját hobbimra, hanem úgy készítettem el, hogy a bejárati ajtón tolókocsis gyerek is be tud jönni. Úgy gondoltam, hogy készítünk erről egy szép kis filmet, egy erről a békafajtáról, és hogyha sikerül, akkor Magyarország összes békafajtájáról szerettem volna egy 2-3 perces, csak hát ugye nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam. És amikor legyártattam a teráriumokat, az azt, hogy meg akart lepni, hogy olyan szép háttérrel legyen, mint más színű háttérrel készüljön el, és kiderült, hogy mérgező anyagból készítette el az üveges a háttereket, nem értett hozzá magyarul. Megvannak a megfelelő speciális anyag, csak utána kellett neki nézni a festéket, meg ilyesmit az nem bírt. Na hát, az is volt benne. Ezért 160 békám meghalt fél év alatt. Úgyhogy fél évig itt szenvedtem velük, kitettem őket, vittem a kórházaktól kezdve mindenhova, mert szerettem volna megtudni egyáltalán, hogy mi a baj. Minden békát megsirattam, eltemettem egy orgona bokor alá, aztán lecsökkent annyira a békáknak a darabszám, de 2008 vége lett, mire vége lett ennek a mérgezésnek, és a maradék brekik vannak most jelenleg csak meg.
Látjuk a legkisebb generációt?
Igen, igen. A kutatóintézet majd valószínűleg gyönyörtés elviszi.
A következő az
a következő az kácsún betegeknek egy elkülönített helye. Egy...
A béka betegsége.
Igen, hát ami
ez
betegség.
Gyakori?
Valószínűleg a természetben is gyakori, mert én ezt nem tudom megvizsgálni, csak azt, ami itt van. Ez gyakori, mert nem megfelelő a fény, ami a kálciumot feldolgozza. Tehát ők azért maradtak meg, mert a rettentő nagy alakba adtam nekik, mert ha így is meghalnak, meg úgyis, akkor hát ha.
És hát tehát ez egy kísérlet volt.
Igen, és ezért jött létre az, hogy a hasi, az a méregmirigyük, a sokkal erősebb lett, mint a szabadban lévőknek, mert olyan nagy dózisú vitaminféléket vittem be nekik, ami által nem nőttek meg kétszer akkorá, csak erősek lettek. Hát, és most már ők 4-5 évesek, akik még mindig élnek, kapnak külön kálcium kezelést, de csak meghosszabbítottam az érzéket, tehát nem tudtam visszafordítani.
Nagyon vidáman kalimpálnak.
Pörögnek, forognak, mint a ventilátor.
De egyébként meg nem sok víz.
Nem, mert a béka az úszó, nagyon pici vízbe kell, tehát ebbi átalakulás után nem szabad nagy vízbe tenni, mert belefulladnak. Ez is egy érdekes dolog, ezt mind saját tapasztalatomból tudom.
És itt pedig akkor már a felnőtt nemzedék, de gyönyörű színű a hasa, és mekkorát ugrik.
Igazából. Ők most már nagyon elevenek, és nagyon szeretnek játszani. Nagyon szeretik, hogyha apjuk leginkább ugyanaz foglalkozik vele, de a mamát mi meglátják.
És mama igen. Foglalkozik velük.
Hát föl most kénytelen voltam lehozni a mamának a CD-jét, ugye, mint hogy énekes, mert úgy hozzászoktak ott az évek alatt a magyar nótához, kénytelenek nekik néha egy kis magyar nótát is bejátszani, hogy nehogy már mamát elfelejtsék.
A békák ezek szerint jó hallással rendelkeznek.
Általában nem látnak és nem hallanak, én ezt nem írom alá.
Na de hát olyan helyes szemük van. Az hát, mire szolgál akkor, ha nem látásra?
A szakirodalom azt írja, hogy nem nagyon látnak, nem hallanak. Én szerintem meg nem igaz.
Még nem persze. Tudunk mindent a békáról. Mivel táplálkoznak itt a terráriumban?
Kimondottan barna tücsöt kapnak, ezt külön kell beszerezni, meg moly kukacot esznek. Volt olyan, hogy nem volt tücsök, nem volt kukac, és akkor Szlovákiába kellett hozni.
És hogyha nincs, akkor mi van? Meddig bírja
hát olyan, a béka? Szerintem azért egy hétig el tud lenni. Saját tartalékaiből él, ugye, mert természetben se lesz mindig tücsönyog, meg télen is alszik. Tehát valamennyire vissza tudja magát fogni, hogy most én általában panírozott tücsköt szoktam nekik adni, panírozott molykukacot szoktam adni, azt jelenti, hogy mert csak élő állatot teszik meg, előtte vitaminporban megforgatom, és az jelenti azt, hogy panírozottat kap. Ezzel a kis csipesszel egyenként kap mindenki enni, 4-5-6 órát tart egy ebéd, úgy általában 100-200 tücsköt megeszünk, vagy 100-200 molykukacot megeszünk egy evésre, 4-5 naponként tesznek, mert gombócok, és most ilyen fogyókúrás terápián vannak.
Különböző napszakok hogy néznek ki?
Hát ilyen általában játszással töltik az a szabad idejüket, meg szundikálással. Akkor föl szoktak menni a körre, és akkor ott napoznak. De általában inkább kergetőznek, bunyoznak, meg szexelnek.
Bármikor?
Ami perszikben is, igen.
Nagyon jó dolguk van itt, meg van mindenütt.
Tisztaság van, járunk.
Mint egy kórház. Szóval mikor kezdődött ez az őrült nagy szerelem a békák iránt?
15 éve. Az legelső békát ajándéba kaptam barátaimtól. Az asszony nagy örömére mondta, hogy menjek a békával világgá. Akváriumot vettünk, berendeztem, beleraktam a brekit, és másnap reggelre eltűnt a breki. Fölmászott az üvegen.
Le kell zárni a
igen, tetejét. Teljesen zárt rendszer kell. Telefonált a feleségem, hogy megvan a breki, de már sajnos nem jön. Végigmászott mindenhol, nem volt víz. Egyetlen szemkis békát, hogy ne tudják megtartani. Ilyen nincs a világon. Én nekem béka kell, de kettő. Körbe telefonálgattam, hogy van-e valahol egy ilyen békát. Mondták, hogy Debrecenben van, jön. Lementünk a két békáért, és kiderült, hogy meghűltem és békás bácsi lettem. 2008-ban eljegyzési gyűrűt csináltattam a békákkal, amit itt mutatok.
Igen.
Ez munka béka, zöld és kövek vannak a hátán.
Zöld smaragdon, ugye az arany béka. Hát gyönyörű.
És senkinek nincsen ilyen.
És elkezdett minden olyasmit is gyűjteni, ami a békákkal kapcsolatos, ugye?
Igen, hát amikor a legelső, ami, hogy egy ilyen örökégő, egy ilyen emlékégő, a meghalt békák emlékére szoktam égetni, hogy eszembe, hogy van itt öngyűjtótól kezdve, ami békás, egy ilyen hamutartó. Ez majdnem 200 éves, ez a kis pici porcelán béka.
Döbbenetes.
Nagyon sok gyerek beszakadt ide jönni, megnézni a brekiket. A breki bácsi ugye mindegyik gyereknek elmondja, a legnagyobb ajándék, amit valakinek adhat, az a figyelmed. A pici gyerekeknek mindig avval kezdem, amikor elmagyarázom nekik, hogy a természetben direkt ne tépjék le a növény, virágokat, ne tapossák el a tüsköt, semmilyen állatot, hanem vigyázzák, óvják. Volt egy pár évvel ezelőtt egy nagyon aranyos jelenet, csak oda toppa, nem egy picike kis lányom, rám nézve, nem léptem rá, nem téptem le, Breki bácsi volt a béka otthonban, és azért megismert, és ő betartotta azt, amit megbeszéltünk. Úgyhogy akkor mondtam, hogy a feleségemnek, hogy már ezért, ha csak egy gyerek megjegyzi, akkor is megérte az egészet, hogy lehoztam ide a béka otthont.
Ezzel a fajnak a védelme történik?
Történhetne az is tulajdonképpen vele, csak mivel egyelőre a kormányunk nem úgy áll hozzá ezekhez a fejlesztésekhez, nem engedik.
Ilyen béka terrárium van-e még valakinek?
Nincs. Az, hogy 18 négyzetméteren, 17 terráriumban vannak a brekik, nincsen.
Látszik az, hogy mennyire szereti ezeket a kis állatokat, és biztos hálásak is.
Pár állat, ami megvan, azt kell megvédeni.
Száz forintnak ötlen a fele, tegye meg a részes fekete fele. Nem lehet az ember fából kinyerni a hátrából. Nem lehet az ember fából kinyerni a hátrából.
Ebben a vírusos időszakban ajánlatos bankkártyával fizetni. De azért a pénztárcákban a biztonság kedvéért ott lapulnak a papírpénzek és az érmek is. Fizető eszközünk történetébe avat be a 2017-ben készült interjú.
Adj egy százast, kérek egy százast. Rengetegszer hangzik el ez a mondat, amikor 100 forintosra van valakinek szüksége. De hogy ez valójában mióta kérdezhetünk ilyet, mióta van 100 forintos? Azt most megkérdezem dr. Tóth Csabától, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának numizmatikus szakmuzeológusától. Mikortól is beszélünk forintról?
Hát a forint története nagyon távolra nyúlik vissza, valószínűleg 1325-ben kezdődött meg Magyarországon a forintnak a kibocsátás, ez még aranyból volt, és nem is volt ráírva, hogy forint, hanem florenus latinul, ami később a magyar nyelvbe forintá alakult. Ez aztán évszázadokon keresztül élt a forint elnevezés, és mint címlet a magyar nyelvben.
Ha jól tudom, akkor a Kossuth-szabadságharc idején is beszéltünk forintról.
Tehát így, hogy rendesen magyarul rá volt írva, hogy 100 forint, az először valóban a 1848-49-es szabadságharc alatt jelenik meg először, a Kossuth bankókon, ahogy általában mindenki ismeri őket, de 100 forintos már korábban is volt Mária Terézia utáni időszakban, csak akkor nem magyarul írták rá a forintot, hanem gulden németül, hogy a magyar pénzeken, fém is, illetve papírpénzeken mindig német volt a felirat ebbe az időben, vagy latin. Tehát 100 guldenes az ugyanúgy 100 forintot jelentett a magyar nyelvben. Aztán 48-49-es szabadságharcban már valóban rá is írták, hogy 100 forint, voltak kisebb címletek is, aztán később nagyobbak. Aztán az abszolutizmus idején megint eltűnik a magyar felirat a pénzekről, és majd csak 1880-tól kezdenek olyan bankjegyeket készíteni, aminek valóban 100 forintos a címlete.
De azt, amit mi már ismerünk, hogy forint, az 1946.
Igen, itt váltották egymást a pénzrendszerek, és 1946-ban vezették be újra a forint pénzrendszert Magyarországon, és ma kezdő címlet sorba is a bankjegyeken készült 100 forintos.
Tehát akkor még csak papírpénz volt?
Ilyen címlettel igen, mert a fémpénzekből 5 forintos volt a legnagyobb címlet, de bankjegyben 100 forintos. Erre már kevesen emlékezhetnek, hiszen az első, amit 46. augusztus 7-én bocsátottak ki, 100 forintost, az 1951-ben már be is vonták, ráadásul már 48-tól egy újabb bankjegy sorozat indult meg. Még a régi 46-os 100 forintosok, azok kékek voltak, az egyik oldalon egy női alak látható, a másik oldalon pedig a munkának a jelképei, ugye egy kéz tart egy kalapácsot, illetve mellett a másik kézbe egy búzagalászokat, tehát az ipar és a mezőgazdaság kettősségét volt hivatott kifejezni.
És aztán jött az, amit az idősebb generáció még ismer, a piros.
Igen, aztán jött a piros 100 forintos, az 48 augusztusától került bevezetésre. Hát ilyennel még én is fizettem, nem is van régen, talán még gyermekkoromban. Viszont ez 98-ba került kivonásra, tehát a jó pár évtizedet megért. Ugye ez a klasszikus piros 100 forintoson már az egyik oldalon Kossuth Lajos portréja szerepelt, a másik oldalon pedig Locz Károly festménye, a menekülés a közelgő vihar elől.
De ennek is voltak különböző változatai.
Igen, az alap motivum az végig megmaradt, de hát ugye egyrészt változott rajta az évszám, sorozatszám, változott rajta az is, hogy kik voltak az aláírók, tehát ki a nemzeti vagy
stb. De én ezen kívül gondoltam, hogy...
Igen, viszont hogyha visszatekintünk heraldikai szempontból, viszont a címerváltozatok nagyon izgalmasak rajta. Ugye az elsőn még a kétrészű köztársasági magyar címer volt, ugye a magyar vágások a kettős kereszt, aztán 49-ben, amikor bekövetkezett a fordulat éve, a kommunista hatalomátvétel, akkor cserélték le a Rákosi címerre. Ugye erre a szovjet ihletettségű Rákosi címerre. Aztán az 56-os forradalom után, a következő évben, tehát 57-ben jött be, na mindenki által jól ismert úgynevezett Kádár címer, aminek azért már egy kicsit közelített a mai magyar címer felé. És a rendszerváltás után, amikor meghozták a törvényt arról, hogy mi legyen Magyarország hivatalos címere, ugye a koronás kétrészű magyar címer, az első ilyen bankjegyek 92-től jöttek ki, és onnantól került rá ez a címerábrázolás ezekre a 100 forintosokra.
És aztán jött az érme.
És aztán jöttek az érmek. Ugye az volt az ok, hogy az áremelkedések, az inflációk egyre kevésbé érte meg 100 forintot papíralapra nyomni, hiszen nagyon gyorsan elhasználódtak, és egyre kisebb volt az értéke. Tehát ezek után jött az, hogy be kell fejezetni mindenképpen fémből is ezt a címletet. Erre 1993-ba került sor, ez volt még ez a régi nagyméretű 100 forintos, nagyon egyszerű éremképpel, ugye az előlapon Magyar Köztársaság, mint kibocsátó felirat, illetve a címer szerepelt, a másik oldalon összesen a címlet, tehát hogy 100 forint, illetve a BP Verde jegye, a Budapesti Pénzverdének a jegye.
És ez meddig volt?
Hát ez alig néhány évet élt meg, hiszen 98-ban már ki is vonták, tehát gyakorlatilag 5 évig fizethettünk ezzel, de már 96-ba bevezették az új típusú 100 forintost, ez az úgynevezett bimetál vagy bicolor, mind a kettő illik rá, hiszen kétfajta színből készült, illetve kétfajta fémből is készül maga a címlet. Ez ugyanolyan jellegű volt, mint az előző 100 forintos, tehát a kötelező formai elemek vannak rajta, a címer, illetve a 100 forint címlet. Ez Kósa István a nemrégi bement nyugdíjba, ő volt a Magyar Pénzverőnek a fő művészeti vezetője, illetve főbésnöke, tehát az ő tervé alapján készült, hát ő is vést a gipszet, és ennek ugye a pereme nikkelből készül, a közepe az viszont acélból, amit egy réz cinkötvözet borít, ezért ilyen sárga színű.
És azt lehet tudni például egy ilyen esetben, hogy a kétféle fém között miért volt váltás?
Még az 1980-as években jelentek meg általában a világon a bimetál vagy bicolor érmék, ami jól megkülönböztethető a más egyszínű vagy egy féle fémből készült pénzektől, és itt mindenképpen kellett egy váltás, hogy élesen különbözzenek egymástól. Ráadásul ezeket nemzetközi szabályok is befolyásolják, hogy nehogy már mondjuk Tájföldön én használhassam fizetésre az én pénzemet, mert hiszen túlzottan csereszabatosak, tehát hogy mindenképpen különbözni kell, és ez egy jó módszer arra, hogy megkülönböztessék például a parkolóautomaták ezeket a pénzeket. Tehát a Magyar Pénzverő ZRT, amely készíti a pénzeket, ugye minden évben bocsátja ki ezeket, hiszen pótolni kell a forgalomból kieső, megsemmisülő, tönkremenő pénzeket.
És ezt folyamatosan gyártják?
Mindig fölmérik azt a Magyar Nemzeti Bank mindig fölméri azt, hogy mennyire van szükség, mennyi került ki a forgalomból, és akkor ilyenkor legyártják a szükséges mennyiséget. Nagyon gyorsan megy ez a pénzverés, hiszen a modern pénzverőgépek már 650 darabot vernek percenként. És ha belegondolunk, hogy milyen súlyak kell ezeket megütni, hiszen elég plasztikus pénz, tehát 65 tonna ütőerővel préselik ezek a gépek ezt a pénzt. Tehát gyakorlatilag két darabból összepréselik a
tehát külön peremet, csinálják meg a peremet,
igen,
és megvan, külön a
megvan, közös, és a verésnél egyesítik és nyomják össze. Gyermekkoromban megpróbáltam szétszedni őket, hogyha nagyon akarja az ember, két darabra szét lehet szedni, hiszen a pénzverdében is megvannak azok a szabályok, hogy mennyit kell kibírnia ennek a pénznek, mielőtt szétesne. És az ki is bírja. De hogyha valaki nagyon erőszakos, akkor biztos szét tudja szedni.
Emlékérem készült százasból?
Emlékpénzek is készültek. A Magyar Nemzeti Bank minden évben többfajta címletet bocsát ki, emlékpénzeket, amik ilyen fura átmenetek a mindennapok forgalmi pénze, illetve az emlékérmek között. Ezeken ugyanúgy lehetne fizetni, ugyanúgy címlettel el vannak látva, csak valamilyen évfordulóra készülnek. Mostanában már nagyon ritkán készülnek ilyen címlettel, hiszen már elszaladt azóta a gazdaság, illetve az árak, de még a forgalmi pénznek is időnként vannak emlékpénz jellegű veretei, és emlékezhetünk, hogy nemrégiben volt néhány éve ez a Kossuth fejes 100 forintos, tehát ilyenek is készülnek, viszont a 70-es, 80-as években még voltak más jellegű 100 forintosok is, akár ezüstből készültek, amelyeket valamilyen évfordulóra bocsátottak ki. Ugye ezek általában valami sport esemény, mondjuk egy olimpia, de lehetnek történelmi események, valaki 100 éve, 200 éve született, meghalt, akkor ezeket mindig megemlékeznek, de mostanában már ugye 100 forintos címlet, tehát nem használnak erre a célra.
Köszönöm a beszélgetést dr. Tóth Csaba muzeológusnak. Kéri Júli beszélgetését hallották.
Ezzel műsorunk a végéhez is ért. Reméljük, szívesen hallgatták. A mai összeállítást 2 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban megismételjük, de a civilradio.net-en addig is hallható, továbbá az Anchor Podcast csatornáján és az idősbarát.újbuda.hu weboldalon is. Új műsorra 4 hét múlva, június 27-én jelentkezünk. Adásunk munkatársai voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám, technikai szaktanácsadónk. Nevükben is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A műsor szerkesztőjét, Csomagyi Ágnest hallották. Vigyázzanak az egészségükre, viszont hallásra!